Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Az előző elbeszéléseket a kurzió történelméről nem székfoglaló disszertációnak tartom a Mária rádióba, hanem csak azt akartam megmutatni, hogy Jézusnak manapság is ugyanaz az ereje az evangélium hirdetésben, mint az apostoli időkben. Kissé takarékoskodtam az anyaggal. Nem időhiány miatt, hisz a Mária rádió arra van hivatva, hogy még 100 év múlva is hirdesse Mária dicséretét, akkor sok idő áll rendelkezésemre, végtelenül sok idő. Szélesen kitaríthatném, amit tudok a kurzió keletkezéséről. Hogy önfegyelmet gyakoroltam, az inkább a tartalom miatt van, hisz a kurzió történelme tulajdonképp a veszekedések történelme. De nem csak a kurziójé. Életemben sokat foglalkoztam az egyházatyákkal és az ősegyház irodalmával. Ha össze kellene foglalnom a nagy irodalmat, ott is azt mondhatom, hogy a veszekedések története. És Simeon is megmondta, sokak romlására és sokak feltámadására lesz jel, amelynek kellene mondanak. Más szóval manapság is sokan vannak, akik nem velünk együtt mennek, hanem szembe jönnek. Akik az ellentéteket létrehozták, nem elvetemült emberek, nem is ostoba szereplők. Szent emberek szerepelnek ezen történelembe. Valószínűleg egyiket vagy másikát közülük szenté fogják avadni az évek folyamán. Mindegyinek ugyanaz volt a célja, hogy Isten országát építse, de a meglátások és az utak különbözők voltak. Voltak, akik csak mozgalmat akartak létrehozni, mások ugyanebből a mozgalommal fegyelmezett szervezetet, illetőleg egyesületet szerettek volna. Szilárd törvényekkel akarták kormányozni, amiben minden szabályozva van, és mindenki minden pillanatban ismeri szerepét. Ez a kísértés benne volt a kor szellemében is. Megtalálhatjuk Mussolini és Hitler fegyelmezett ifjúsági csapataiban, éppen úgy, mint a magyar Leventében és a katolikus szerzetes rendekben. A spanyol püspökök és a klérus számára az egyház, mint valami nagy és szent épület létezett, melyben a tiszteletre méltó elődök mindent rendben megtervezték, felépítették, és az évszázadok hagyományaival szentesítettek. Magától értetővé tették ezért iskola és még több tanító által. Ezen szent épületet a világiak most elvetemült lélekkel ostrom alá akarták venni. Noha sem teológiát, sem egyházjogot nem tanultak, és akik a múltban annyi eretnekséget okoztak, nem tisztelnek sem püspököt, sem hagyományt, hanem meglendítették követeléseik pörőjét ezen szent templom ellen. Tiszteletlenül és megfontolatlanul, anélkül, hogy a rombadülés veszélyét figyelembe vennék, amely sokat, vagy esetleg mindent maga alá temethet. És ez az álláspont határozta meg Hervász püspök és tanácsadóinak véleményeit épp úgy, mint később Enciso püspökét is. Ezen ellentéteket csak akkor értjük meg igazán, ha valaki ismeri a spanyolokat. Azt sem szabad elfelejteni, hogy még a zsinat előtti és alatti időkben vagyunk. A változást az egyházban a mai kor már rá sem tudja képzelni. Ha valaki látni akarja a különbséget az egyházban történt nagy változásról, nézze meg a régi filmet, mikor a zsinaton a pápán hordozó széken ünnepélyesen bevitték a bazilikába, és mikor az előző pápa megcsókolja a meglátogatott ország földjét. Óriási a különbség. Hervász és Enciso püspököket és munkatársaikat sem szabad a mai korszállam szerint megítélni. Ők feltétel nélkül egyházhűséggel szánt emberek voltak. Az apostoli tekintét másképpen értelmezték, mint a mi korunk. Manapság úgy értelmezzük, hogy az egyház tekintélyéhez nem csak a feltétel nélküli engedelmesség tartozik hozzá, hanem a közös felelősség, a párbeszéd és a dialógus is. Hervász, mint a legtöbb püspök az ő idejében nem vitatkozott, hanem határozatokat hozott. Őt az első vatikáni zsinat szellemében nevelték, és konzervatív volt. Hervász püspök életrajza megvan a könyvtáramban. Abban olvastam Hervász püspök mondását, nem szabad megbízni azokban, akik külön összekötetésben állnak a Szentlélekkel, a hierarchia megbízása nélkül. Ő valószínűleg Bonint értette alatta. 23. János Pál pápa mesélte a püspöknek, hogy a vatikáni zsinat kihirdetése után Pater Lombardini jezsuita atya állandóan üzengette neki, hogy az úr mit követel a zsinattól. A pápa azt válaszolta, nem értem, hogy az úr egyesekkel olyan gyakran és világosan beszél, nekem meg, aki helyettese vagyok, majdnem semmit sem mond. Összefoglalva, Hervász püspök meggyőződéses ember volt és a hitembere. Ő, mint zsinat előtti püspök, szolgálatának tekintélyét és egy sokoldalú mozgalom irányítását egynek gondolta. Püspöki irodájának hatáskörébe akar bevonni olyan dolgokat és eszméket, amelyek tulajdonképp nem oda tartoztak. A zsinat és a későbbi, a világi hívekről szóló pápai enciklikák Hervász beállítottságának egy részét elsöpörték, anélkül, hogy ezáltal érdemei kisebbek lennének a kurzió történelmébe. És amint látjuk, Gamaliel bölcs szava az apostolok cselekedeteiben itt is érvényes, ha emberektől van a mű, feloszlik magától, ha Istentől nem lehet semmit ellene tenni. Ez épp úgy érvényes Fatimára, a Kurzióra vagy Medjugorjéra is. Ezen bevezető után térjünk a tárgyra. Folytatom a történelmet. Az egyházmegyei tilalom Majorkán nem tette tönkre a kurziót, hanem nagy fellendülést adott neki. A számüzetésbe ment majorkai papok, a többi püspök szívesen befogadta, és a kurzió mindenhol beindult Spanyolországba. Legutóbbi adataim szerint 900 000 ember vett részt a kurzión Spanyolországba. Ha még hozzászámítjuk a gibraltári egyházmegyét is, ott a katolikusok 20%-a kurziista. Külföldön is megkezdődött a terjedés. Kolumbiát már említettem, Guineát hasonlóképpen. Azt is, hogy Peruban egy egész csapat fiatal kurziista pap kerül. De a legnagyobb terjedés mégis a vatikáni zsinat hozta. A spanyol püspökök találkoztak az egész világ spanyolul értő püspökeivel. Elmondták nekik, hogy a Szentlélek milyen eszközzel és karizmával ajándékozta meg őket az új módszer által. Hervász püspök még a Fülöp-szigetekre is kapott meghívót. Halász Lajos atya mindmáig boldogan meséli, hogy annak idején ő is találkozott Hervász püspökkel Manilában a kurzión. 1962-ben a Fülöp-szigetekről Spanyolországra utazott Cebu érseke 6 püspökkel, hogy részt vegyenek a kurzión és megtanulják, mi az. Annak idején az ottani egyház legnagyobb problémája a paphiány volt. Most, 44 évvel később, a Fülöp-szigetek küldik hithirdetőiket az egész világra, és több mint 60 katolikus rádióadójuk van. A Fülöp-szigetiek meg Koreába vitték át a mozgalmat. 1966-ban Koreában Szeul püspöke a manilai érsektől kér segítséget a kurzió megszervezésére. Most, 44 év múlva az eredmény meglepő. A katolikusok száma ezen időben megtízszereződött. 16 egyházmegyében van kurzió. Általában mindenhol 20 kurziót tartanak évente, mindegyik 50 részvevővel. És a jelölteknek 2-3 évet kell várniuk, amíg sorra kerülnek. Közben a benszülött papok száma majdnem eléri a 2000-et, és 2500 szeminarista készül a papságra. Koreának előző államelnöke tudtommal az egyetlen Nobel-díjas kurziista a világon. 1925-ben született, 76-ban vett részt a 10. férfi kurzión Koreába 51 évesen. Szent Pál asztal csoport tagja volt, 3 gyereke van, egyik országgyűlési képviselő. Igaz, Dél-Amerikában is volt több kurziista államelnök, de a Nobel-díjig egy sem vitte. A guineai kurziónak volt más következménye is. Akkor még repülővel nem lehetett Spanyolországból egyenesen Guineába repülni. Le kellett szállni a Kanári-szigeten. A kurziista küldöttek itt felvették a kapcsolatot azokkal a kurziistákkal, akik Spanyolországban végeztek. A megbeszélésnek az lett az eredmény, hogy hozzáláttak a kurzió szervezéséhez. Ez azért is ment könnyebben, mert a szigetek püspöke Rómába végezte a kurziót majorkai előadókkal. Dél-Amerikában majdnem mindenhol megindult a 60-as évek első felében a kurzió. Paraguayban 1966-ban az Asuncióni érsek a Caracasi bíborostól kért segét, hogy vezessék be a kurziót Paraguayba. A civil előadók onnan jöttek, és 2 lelki vezető meg spanyol volt. Hogy mennyire terjed a kurzió, Venezuelából vannak adataim. Az első 10 év alatt a kurzisták száma már meghaladta a 100 000 embert. Ugyancsak a Tunkel Jenő atya pornoapártiból származik, már a 60-as évek végén írt róla, hogy milyen áldásosan működik a kurzió nála. Brazíliának közel 4 millió kurzistája van jelenleg. Az említett országokban az egyházmegyék pasztorációs tervében a mozgalmak nagy szerepet töltenek be. Ezen pasztorációs tervek az egyházmegyékben sok hely meghatározták, mikor, melyik plébánia vagy esperesi kerület kerül sorra, hogy elküldjék jelöltjeiket a kurzióra. Magyarországon az egyházmegyei zsinatok és a pasztorációs tervben a mozgalmak alig szerepelnek. Más világrészeken első helyen állnak. Tulajdonképpen a kurzió azzal a szakaszával foglalkoztam, amely még a spanyol kurzió volt. Külföldet csak annyiban érinti, amennyiben közel volt a spanyolhoz. A spanyol kurziót is csak a zsinat végéig említettem. Azután a következő éveknek korunkig külön és nagyon érdekes történelme van. Minden nehézség ellenére a kurzió él és változik. De a változások csak lényegtelen dolgok. Nem volt kezdetben valami csonka kurzió, ami az idők folyamán tovább fejlődött. Az első éppen olyan tökéletes volt, mint a következők. Viszont mindig lehet a minden kurzion valamit javítani az előzőhöz képest. Amint már 1954-ben Majorka püspöke elmondta, az ma is érvényes, nem azt mondom nektek, hogy a kurziót meg kell reformálni. Kétség kívül Isten eszközévé vált. Meg kell őrizni, hogy van, mert a Szentlélek égő lelke felhasználja, hogy az üdvözítő akarata teljesedjen. De mert emberi mű is, vigyázni kell, hogy az emberek tökéletlensége ne legyen hatással rá. A zsinat végeztével a kurzió már sok más országba is elterjedt. Ezek mindegyikének épp oly önálló történelme van, mint a spanyol kurziónak. A Monsignor Hervas által megkívánt egységből kevés maradt. Minden ország ment a maga útján. Itt még pár szót szeretnék a magyar kurzióról mondani. 1983-ban 5 kanadai magyar kurziista megalapította a Szent Pál munkaközösséget, hogy a kurzió anyagát magyarra fordítsa. A történelem első magyar nyelvű kurzióját 1984. november 8 és 11-e között tartották Montrealba. Miután Kanadában több kurziót tartottak, 1990. október elején eljöttek hátán, hogy Szombathelyen és Ópusztaszeren kurziót tartsanak. A Szombathelyi Egyházmegyei kurzió tulajdonképp a Kanadában megkezdődött magyar kurzió folytatása. 1989 végén a magyar hithirdetők jöttek vissza az országba, Ázsiából és Amerikából, akik 25-30 éves gyakorlattal rendelkeztek a kurzióban. A rendszerváltás előtt talán úgy 100 magyar találkozott nyugaton a kurzióval. Ezek összefogtak és Mödlingben kurziót rendeztek 1989-ben nagyon jó eredménnyel. Lelket csapat jött létre, és még 1989-ben megtartották az első kurziót Magyarországon, mégpedig Iskaszentgyörgyön. Így született meg a magyar kurzió. Igaz, hogy ikrek lettek, és két különböző úton mennek ugyanazon Krisztus felé. Isten országában nincs szabad verseny, tanultam Czakó Gábor írásaiból. Minden munka, minden megmozdulás jó, ahol Krisztust hirdetik. Egyik sem jobb, mint a másik, csak éppen különbözők. A többi az már nem történelem, hanem a jelen.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották. Hírek.